A zöld átállás segítő jogszabálymódosítási nagyüzem várható ősszel a parlamentben. Egy hibás varrat miatt napokra le kellett állítani a paksi atomerőmű 3-as blokkját. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Több energetikai témájú jogszabály módosítására készül a parlament őszi ülésszakán a kormány. Az Energiaügyi Minisztérium társadalmi vitára bocsátotta a zöld átállást segítő javaslatokat, amelyek a napelemes rendszerek telepítésétől a háztartási méretű kiserőművek termelésének mérhetővé tételén át a társasházi energiaközösségek létrehozásáig több területet is érintenek. Szükség is lehet ezekre, hiszen 2030-ra a korábban tervezett naperőművi kapacitást megkétszerezték a felülvizsgált Nemzeti Energia és Klímatervben, az évtized végére már 12.000 megawatttal számolnak. A jogszabálymódosításokról Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárt hallják.
Elég jelentős széleskörű módosításokat javaslunk, alapvetően azért ezek inkább finomhangolási típusú módosítások, viszont mind a villamosenergiatörvényt módosítjuk, mind a gáztörvényt fogjuk majd külön csomagban módosítani, úgyhogy igazából a nagy energetikai törvényekhez most hozzá fogunk nyúlni. És alapvetően ami a célja ezeknek a módosításoknak, ugye mindig vannak gyakorlati példákon alapuló finomhangolások, amit próbálunk törvénymódosítással kezelni, de emellett pedig szeretnénk, hogy a megújuló energiának az integrációja a hálózatba az még sikeresebben történhessen meg, ugye mind termelési oldalon, mind hálózati oldalon, mind pedig akár a tárolás szempontjából. Úgyhogy ennek tükrében néztük át a villamosenergia törvényt, illetve ugyan nemrég leadtuk a Nemzeti Energia Klímatervünket az Európai Bizottság számára is, és hogy a kettő összhangban legyen, ennek érdekében indítottuk el ezt a módosítási csomagot.
Ugye az egyik változtatás, ami konkrétan minden háztartási méretű naperőművet üzemeltető, illetve tulajdonló háztartás számára érezhető lesz, hogy az inverter adatokat központilag gyűjtik majd a könnyebb jobb kiszámíthatóság, illetve a pontosabb adatok érdekében. Mit jelent ez? Mikortól, kiket érint és hogyan?
Igen, alapvetően a lakosság ebből közvetlenül semmit nem fog érezni, viszont az lenne a cél, hogy tekintettel arra, hogy most már több mint 280 ezer ilyen lakossági méretű napelem van az országban, és ezeknek a kapacitásait összeadjuk, ez már meghaladja a paksi atomerőműnek a kapacitását. És annak ellenére, hogy ez egy nagyon jelentős kapacitás, mi központilag nem rendelkezünk ezekkel az adatokkal, hogy ezek a lakossági napelemek egyáltalán hogyan termelnek, milyen karakterisztikával termelnek, milyen hatásokkal termelnek, és ez az inverterekben gyűlik ez az adat, és ugye sokszor a lakos is maga hozzáfér ezekhez az adatokhoz, amikor például van egy applikációja a napelemhez, az az inverterekből leolvasott adatokból táplálkozik, és szeretnénk ezeket az adatokat a magyar rendszer optimalizálására felhasználni sokkal jobban, és emiatt az úgynevezett FEAC nevezetű kormányzati háttérintézmény lesz az, ami egy ilyen központi adatközpont lesz igazából, ami be fogja gyűjteni ezeket az adatokat, és igazából a villamosenergia hálózati üzemeltetők részére pedig elérhetővé fogja tenni, annak érdekében, hogy sokkal jobban tudják optimalizálni például a hálózatok fejlesztését, sokkal jobban lássák, hogy hol milyen hálózati leterheltség van. Ugye ez akár a hálózati zárulások kérdéskörében is egy nagy segítség lehet, mert sokkal pontosabb adatokkal fogunk rendelkezni. Úgyhogy igazából a lakos ebből semmit sem fog direktben érezni, viszont a rendszer optimalizálása költséghatékonysága szempontjából olyan adatokat nyerünk, ami eddig nem volt meg összmagyarországi szinten. És most egyelőre csak egy felhatalmazást adunk ennek a kormányzati háttérintézménynek, hogy ezt elkezdje gyűjteni. Én azt gondolom, ez az elkövetkezendő egy-két évben lesz majd reális, amikor ugyan szükséges informatikai fejlesztések is meg fognak valósulni.
Felhasználói oldalon milyen fejlesztésre vagy milyen változtatásra lesz szükség, legalábbis akkor, hogyha nem feltétlenül a legmodernebb interneten is ellenőrizhető rendszerrel rendelkezik valaki?
Ugye alapvetően itt az inverter adatokhoz szeretnénk hozzáférni, és ezeket az inverter adatokat már amúgy is a gyártók, az inverter gyártók amúgy is gyűjtik. Úgyhogy a legtöbb esetben azért ezek az inverter adatok ezek elérhetőek, és ezeket szeretnénk most akkor központilag rendszer optimalizálási szempontból is használni. Itt esetleg talán a nagyon régi inverterekkel lehet olyan gond, hogy azoknál nem lehet ezeket az adatokat továbbítani, de előbb-utóbb ugye azokat az invertereket is majd le kell cserélni, és akkor már valószínű olyanra kell lecserélni, ami ezeket az adatokat át tudja adni.
Korábban itt az energiavilágban szakértők arról beszéltek, hogy jelen pillanatban nem feltétlenül tudják pontosan megadni azt, hogy az ország áram, villamos áram termelése mennyi, illetve hogy a felhasználás mennyi, mert mint említette, majdnem 290 ezer egyéni kis termelő van, aki mondjuk nyáron megtermeli azt az energiát, amit rögtön fel is használ, például a légkondicionáló berendezésében. Viszont, hogyha éppen nem süt a nap, akkor ugye neki nincs megtermelt energiája, vagyis a hálózatról vételezi ezt az energiát. Szóval tulajdonképpen ez lenne a cél, hogy tudják, hogy pontosan mennyi a felhasználás és pontosan mennyi a terhelés egy-egy időpillanatban?
Igen, alapvetően ez is cél lenne, hogy egy sokkal pontosabb képet kaptunk a fogyasztásról, mert ugye az, ahogy ön is említi, hogyha valakinek van a háza tetejére napelem feltelepítve, akkor a megtermelt energiának egy jó részét amúgy a lakos fel is használja ott ő maga, és ez a hálózatra föl se kerül egyáltalán. Most mi, amiket látunk adatot, azok a hálózati adatok csak, ami a hálózaton folyik áram, mi ezt a mennyiséget látjuk, és ugye emiatt most a statisztikák is torzítanak, mert alapvetően azt látjuk, hogy egy ilyen nagyon szinte stagnáló villamosenergia forgalmat látunk a hálózaton, holott tudjuk, hogy ez alapvetően nem ad egy reális képet, mert a fogyasztás növekedés egy nagyon nagy részét azt a gyorsan települő napelemek szolgálják ki, csak ez egyáltalán nem látszik a hálózatról. És ezért szeretnénk erről egy sokkal pontosabb képet kapni, illetve ténylegesen a rendszer optimalizáció miatt ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hol mennyi napelem van, azok mennyit termelnek, mert ahogy ön is mondja, hirtelen, hogyha elmegy a nap, akkor viszont megrántja a hálózatot, ugye akkor a hálózatról kell vételezni ezt a hiányzó energiát, és erre fel kell tudnia készülnie az elosztótársaságoknak. És természetesen ez most is megy, de sokkal pontosabban lehet beruházásokat tervezni, illetve optimalizálni, hogyha ezekről egy nagyon pontos képünk van, és ez jelenleg nincs meg.
Egy másik jelentős változás lehet az energiaközösségekkel kapcsolatos szabályozás módosítása, mert hogy azt tervezik, hogy speciális rendelkezéseket vezetnek be a társasházakra. Mi lesz ez, illetve mi változhat? Ha jól tudom, akkor energiaközösség jelen pillanatban még igencsak kevés van, legalábbis működő Magyarországon.
Igen, már pár energiaközösség működik amúgy Magyarországon, de az tény, hogy ez még annyira nem terjedt el, viszont úgy látjuk, hogy ugye például ipari létesítmények számára már az év elején megnyitottuk ezt a lehetőséget, hogy esetleg például van egy gyár, és a közelben található egy napelempark, akkor ezt ő már össze tudta direktbe kötni a gyárát a napelemparkkal, úgyhogy nem kellett a közszérű hálózatot használni. És ez azt jelentette, hogy ezért a energiáért nem is kellett rendszerhasználati díjat se fizetni, ami ugye egy nagy versenyelőnyt jelent a gyárak részére. És most ugyanezt szeretnénk, ezt a lehetőséget megnyitni a társasházak esetében, ugyanis egy társasháznak ugye van egy saját belső villamosenergia hálózata, és hogyha valaki a társasház tetejére napelemet szeretne telepíteni, akkor itt is lehetne ugyanúgy spórolni, mint amúgy egy magánház esetében, hogy a megtermelt energia szétoszlik az egyes lakások között, és akkor ez az energia, ez nem is hagyja el kvázi a társasháznak a saját áramkörét, és helybe elfogyasztják a társasház lakói, és itt is van egy olyan előny, hogy akkor ezért az energiáért nem kell rendszerhasználati díjat fizetni. Ennek a szabályait írtuk most körül ezzel a lehetőséggel. Mi úgy látjuk, hogy itt alapvetően ez két okos mérővel el lehet intézni, hogy kell egy okos mérőt felszerelni oda, ahol a napelem betáplál a társasházi hálózatba, illetve kell egy okos mérő arra a részre, ahol a társasház a köztérű hálózattal érintkezik, és ugye a kettő különbségéből meg lehet állapítani, hogy mennyit termelt a napelem, és mennyi volt a társasháznak a fogyasztása, és így el tudnak akkor a lakók egymással számolni. Úgyhogy alapvetően ez egy lehetőség, ez nem kötelező, de amely társasházak ezzel szeretnének élni, akkor itt a lehetőség, és így tudnak egy kicsit ugye az energiafogyasztáson is, illetve a rendszerhasználati díjakon is spórolni, És az már a társasháznak a dolga, hogy a társasház az egyes lakásokkal hogyan számol el ebben a kérdésben. Úgyhogy én azt gondolom, ez meg tudja nyitni a teret elég sok társasház esetében, hogy közösen telepítsenek napelemet, és így csökkentsék az energiaszámláikat.
Hány háztartást érinthet ez? Hogy számolják, hány háztartás élhet ezzel a lehetőséggel, ha nem is a következő másfél évben, de hosszabb távon, mondjuk az évtized végéig? Mert gondolom, van valami fajta előzetes számítás, ami miatt ezt a lehetőséget bevezetik.
Természetesen vannak kalkulációink, külön a társasházakra nem szoktunk részletes kalkulációt, hanem van egy elképzelésünk, egy projekciónk arra, hogy amúgy a lakossági méretű napelemek hogyan fognak elterjedni, úgyhogy mi szeretnénk azt, hogy továbbra is azért a háztartások éljenek ezzel a lehetőséggel, úgyhogy emiatt indítottuk ugye az elmúlt ebben az évben a Napenergia Plusz programunkat, ahol még egy tárolóra is adunk támogatást a háztartások esetében. Társasházaknál ugye ez most egy kísérlet igazából, meglátjuk, hogy mekkora lesz az érdeklődés. Amúgy az eddigi konzultációk alapján erre van érdeklődés, de hogy itt ténylegesen hány társasház fog ebbe belevágni, azt most így nagyon nehéz ebben a pillanatban megmondani. Ugye ez egy társasházi döntés lesz, hogy a társasház beruház ebbe, és ha igen, akkor utána pedig hogyan osztoznak a pozitívumain egy ilyen projektnek.
Ugye csak néhányat említettünk a tervezett változtatásokból, mert például van egy olyan rendelkezés, egy olyan elképzelés is, hogy a meglévő középfeszültségű szabad vezetékes hálózaton új vezetékjogi eljárás nélkül is el lehet majd helyezni oszloptranszformátort, illetve a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felhatalmazást kaphat a nyilvános elektromos és egyéb alternatív üzemanyag töltőpontok nyilvántartásának vezetésére. Vagyis több kisebb változtatás is van.
Így van, szeretnénk a hálózatfejlesztési munkálatokat megkönnyíteni, meggyorsítani. Természetesen úgy, hogy alapvetően az állampolgári jogok azért ebben nem csorbulnak. Ez azért fontos, mert ugye nagyon nagy mértékű villamosenergiafogyasztás növekedést várunk az elkövetkezendő időszakban. Az elektrifikáció megállíthatatlan, egyre több berendezésünk villamosenergiával működik, de ez azt jelenti, hogy a hálózatokat is fejleszteni kell, mert azt a mennyiségű plusz villamosenergiát oda kell tudni szállítani, és ez a hálózatok megerősítését igényli. Úgyhogy emiatt indítottunk is egy 160 milliárd forintos keretösszegű villamosenergia hálózatfejlesztési programot, de ami fontos, hogy elég nagy az eltérés abban, hogy milyen gyorsan lehet egy hálózatfejlesztést megvalósítani, illetve milyen gyorsan lehet egy napelemet telepíteni, mert egy napelem telepítés az sokkal gyorsabb idő alatt lehetséges, mint egy nagyon bonyolult hálózatfejlesztési munka, ahol közbeszerzéseket kell kiírni, ugye be kell szerezni a berendezéseket, utána meg kell várni, hogy a műszaki szakértők elérhetőek lesznek, és a kivitelezés is megtörténhet, úgyhogy ez azért jó pár évet igénybe vehet, holott pedig egy napelemet akár egy-két év alatt is lehet telepíteni, de szeretnénk, hogyha fel tudna gyorsulni ez a hálózatfejlesztés, és tudja tartani az ütemet a hálózatfejlesztés ezekkel a zöld energiatermelő létesítményeknek az üzembe helyezésével. Úgyhogy emiatt több apró módosítást kezdeményeztünk, illetve amit pedig említ az elektromos autótöltők kapcsán, ez pedig egy uniós előírásnak az átültetése Magyarországra. Itt ugye vannak bizonyos előírások, hogy milyen sűrűn, milyen adatokkal kell ellátni ezeket a töltőoszlopokat, ezt az energiahivatalnak kell lajstromba vennie, és hogy erről is legyen egy nagyon aktualizált teljes képünk, annak érdekében, hogy minél sűrűbb hálózat legyen Magyarországon, és minél inkább tudjuk az elektromobilitás elterjedését támogatni.
2030-ra milyen számokkal, milyen beépített kapacitással számolnak?
Alapvetően az ország energiafogyasztásában egy 30%-os megújuló arányjal fogunk számolni 2030-ra, úgyhogy ezt a célszámot is adtuk le az Európai Unió részére. Ez egy elég magas szám, és ez nem csak a villamosenergiát jelenti, hanem ebbe a közlekedési terület is, illetve a fűtés is beletartozik. Ugye azért a villamosenergia esetében nagyon jól állunk így a napelemek rendkívül gyors elterjedése miatt, ott már egy több mint 20%-os napenergia részarányunk van, és akkor ha még hozzászámoljuk az egyéb megújulókat, akkor ez a szám ez még magasabb. de a teljes energiamixre vonatkozóan a végső energiafogyasztásban lesz 30%-unk 2030-ra, úgyhogy ez lenne a cél. És ez ugye nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a károsanyag kibocsátások is csökkenjenek Magyarországon. 2030-ra azt vállaltuk be, hogy a 90-es bázishoz képest 50%-kal fogjuk csökkenteni az ország károsanyag kibocsátását, és alapvetően, hogyha ezt átszámoljuk, figyelembe vesszük azt is, hogy az erdőink is elnyelnek ugye üvegházhatású gázukat, akkor ez a szám ez 55%-os csökkentésnek fog megfelelni, hogyha az egyenlegét nézzük ennek a kibocsátásnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép célkitűzés, és azt gondolom, hogy alapvetően teljesíthető is, de elég sok beruházásra van szükség ahhoz, hogy ezeknek a céloknak meg tudjunk felelni. De ugye most is már a korábbi céljainkat már igazából idén elértük például a napelemek telepítése kapcsán, úgyhogy itt megemeltük az ambíciószintünket, és most még nagyobb számokat vállaltunk be.
Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját, mert az egyik gépészeti berendezés meghibásodott, tette közzé honlapján az Országos Atomenergia Hivatal október 19-én szombaton. Kovács Antal, az üzemkommunikációs igazgatója az Inforádiónak azt mondta, egy hegesztést kell kijavítani, és bár a munka csak pár órát vesz igénybe, a blokk az újraindítást megelőző ellenőrzések miatt csak napok múlva érheti el névleges teljesítményét. Nem ez az első kisebb, nem tervezett munkálat az atomerőműben októberben, az elmúlt hetekben a 2-es blokk teljesítményét kellett kétszer is csökkenteni. A történtekről Kovács Antal kommunikációs igazgatót hallják.
A 2-es blokknál igazából egy turbinavédelmi működés lépett életbe. Az történt, hogy egy armatúra tévesen elzárt, és nem sikerült a gőz alacsony víz és nedvességtartalmát szinten tartani, és amikor a gőznek megnő a nedvességtartalma, akkor az elég komoly károkat tud okozni a turbinalapátokon. Nem közismert tény, de a turbinalapátok szélén közel hangsebességgel forog, és itt egy pici vízrészecske is már komolyabb károkat okoz. És amikor a nedvességtartalma elért egy bizonyos szintet, akkor a turbina védelem működésbe lépett és lehajtotta a turbinát. Akkor a kollégák azt látták, hogy az egyik mérőműszer nem működött pontosan, ezt meg is javították, de kiderült, hogy két nap múlva, amikor újra fennállt a probléma, akkor rájöttek, hogy ez az armatúra, amit az előbb említettem, ami a gőz irányát szabályozza, ott zárult el valami, és akkor ezt egyből észrevették, hogy itt egy ilyen probléma lehet. Második alkalommal pedig sikerült időben megnyitni ezt a csatornát, és így aztán akkor már nem volt komolyabb probléma.
Amit említett probléma, az a turbináknál az hasonlatos a hajócsavaroknál tapasztalható kopáshoz, a kavitációhoz, amikor a víz és a levegő tulajdonképpen megeszi a csavart?
Igen, csak mondjuk egy hajócsavarhoz képest ez a vízesedés, ez sokkal keményebb történet. Igazából biztonsági relevanciája nincs, tehát ezt azért szeretjük mindig leszögezni, mert ugye a turbina az ugyanúgy, mint bármilyen hőerőmű esetében, tehát egy szén vagy egy gázerőmű esetében is, ugyanúgy egy turbina szigetet alkot, és nem atomerőműves sajátosság, tehát ez messze van az atomerőmű látható primárkörtől, tehát ahol a nukleáris sziget van. Viszont ez mindenhol, amikor elnedvesedik a gőz, akkor ezek a cseppek, ezek komoly károkat tudnak okozni. És bár nagyon kemény anyagból van a turbina lapát anyag, de aki már látott ilyet, az nem felejti el. Egyszerűen, amikor picit nagyobb a nedvességtartalom, ahogy említettem, közel hangsebességgel forog a turbinalapát a szélén, kicsipkézi a víz. Tehát azért erősebb, mint amit a hajócsavaroknál lehet látni.
A többi blokknál is ellenőrzik most ezeket a berendezéseket, hogy hasonló probléma ne lépjen föl ott?
Természetesen. Eddig ilyen probléma még nem fordult elő, de az atomerőmű normál gyakorlatában benne van, hogyha valahol meghibásodás történik, akkor azonnal megnézzük a többi blokkon, ugyanezt a berendezést is, ha találunk esetleg közös okú hibát, akkor arra készülünk, ha bármilyen tanulságot le lehet vonni ebből az egy meghibásodásból, akkor azt igyekszünk kiküszöbölni, hogy a következő alkalommal ne forduljon elő. Tudni kell, hogy azért az atomerőműben kb. 100 000 olyan berendezés, armatúra, szerkezet van, amit karban kell tartani, amire odafigyelünk, és bár összességében viszonylag alacsony a meghibásodási ráta, hiszen nagyon magas rendelkezésre állással, 90% körül rendelkezésre állással meg az atomerőmű, azért ilyen hibák előfordulhatnak. De folyamatosan igyekszünk tanulni belőle.
Meddig kellett a teljesítményt csökkenteni ezen két napon?
Hát néhány órát vett igénybe a két teljesítménycsökkenés. Az első nap, amikor leálltunk, akkor ezzel a turbinával akkor 1-2 órát, a második alkalommal vasárnap esti órákban akkor csak teljesítménycsökkenés volt, és utána rövidön belül a névleges teljesítményre mentünk. Itt jóval kisebb volt a teljesítménycsökkenés mértéke, mint az első alkalommal.
A következő hónapokban milyen tervezett karbantartások lesznek, amelyek befolyásolják a paksi atomerőmű teljesítményét, illetve áramtermelését?
Az év hátralévő szakaszában nagy javítást nem tervezünk, azonban most van egy újabb műszaki problémánk, a 3-as blokk ki főkeringtető szivattyú egy hegesztési varra tömörtelenné vált a hűtőkörben, és emiatt le kellett állnunk most a 3-as blokkkal. Ez egy picit hosszabb időt vesz igénybe, mert ez egy olyan pontján van a erőműnek, amit csak leterelés után lehet megjavítani. Ez szombaton délután derült ki ez a meghibásodás. Mostanra leállítottuk a blokkot, már láttuk, hogy mi történt, mekkora az a kis varat. Ez egy pár centiméteres kis varathiba, viszont most intézkedünk a megjavításáról, és utána elindulunk fölfelé, de az atomerőmű esetében minden újraindulásnál nyomáspróbákat, ellenőrzéseket kell végezni, és utána pedig szép lassan tudjuk elérni a névleges teljesítményt, hogy egy pár nap kiesés biztos, hogy ebből is megtörténik.
És ez a varrat, ez az erőmű mely részén van?
A főkeringtető szivattyú felelős azért, hogy a reaktorban megkeletkezett hőt elvigye a gőzfejlesztőhöz. És ennek a főkeringtető szivattyúnak egy ilyen alternatív hűtő körének az egyik hegesztési varrata várt tömörtelenné. A kollégák egyből észrevették, hogy megjelent a gőz a térben, és először egy teljesítménycsökkenésről döntöttek, és amikor látták, hogy ennek a javítása csak leállítással lehet, akkor a blokk leállítása mellett döntöttünk. Ez már nukleáris szigetet érinti. Biztonsági relevanciája nincs, mert igazából ez egy segédkör, a főszivattyúnak a segédköre, és a kollégák döntöttek a leállításról pont azért, mert nálunk a biztonság az első, és ezt lehetőleg hamarabb meg akarjuk javítani, és ha megjavítottuk, akkor megyünk föl. Maga a hegesztési varrat, ezek rendszeresen ellenőrzés, ilyen ciklikus ellenőrzés alá esnek, és megvan ennek a metodikája, de hát nyilván menet közben történt a meghibásodás, gyakorlatilag egy pár órán belül kollégák észrevették és döntöttek a leállításról. Azért tart ez ilyen sokáig, mert maga a varat kijavítása az 1-2 óra, de az atomerőmű esetében, ahogy mondtam, a felterelést megelőzi nyomáspróba, ellenőrzése, és maga a felterelés is majdnem egy nap.
Egyébként ilyen és ehhez hasonló javítási munka, nem várt, nem számított javítási munka, éves szinten mennyi van az erőműben?
Hát most pontosan nem tudom megmondani a számot, de nem sok. Tehát vannak a tervezett karbantartásaink, és vannak a nem tervezett karbantartásaink. Igazából itt ez egy félig tervezett, mert nem az volt, hogy az erőm magától megállt, biztonsági rendszerek miatt, hanem amikor észrevettük a problémát, akkor tudtunk reagálni, és mi döntöttünk el, hogy leállítjuk. Összességében azt a mutató tudnám mondani, hogy az atomerőmű rendelkezésre állása még mindig 90% körüli, tehát ez kifejezetten magas, és azok a nem tervezett karbantartások, főleg annak tükrében, hogy ugye 100 000-es nagyságrendű berendezésünk, armatúránk van, kifejezetten alacsony nemzetközi hasonlításban is ez néhány alkalom éves szinten.
Kovács Antalt, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.